Testünk és lelkünk kölcsönös harmóniája, egészségünk alapja. Az egyensúly megbomlása, a sérült lélek, testi betegségek kialakulásához vezet. Az orvostudományi kutatások szerint a lelki bajok a meddőség kialakulásában is komoly szerepet játszanak. A Semmelweis Egyetem asszisztált reprodukciós centrumában nem csak testi, de hatékony lelki segítséget is nyújtanak. Erről beszélget a Lelki Egészség Napjának alkalmából Miklódi Márta önkéntes riporterünk, dr. Lakatos Enikő református kórház lelkésszel, a mentális egészségtudományok doktorával.
Szeretettel köszöntöm a stúdiónk mai vendégét, dr. Lakatos Enikő, református kórházlelkészt, mentális egészségtudományok doktorát, a Semmelweis Egyetem asszisztált reprodukciós centrumának munkatársát, akivel régi ismerősök vagyunk, így tegeződünk. Kedves Enikő, kérlek, hogy mondd el, ez a kicsit tudományos megnevezés hétköznapi nyelven mit akar?
Az asszisztált reprodukciós centrum, én ott vagyok kórházlelkész, és nagyon köszönöm a megszólítást, azt a technológiát, tehát azt az eljárási sorozatot foglalja magába, ami az orvosi segítségnyújtásban, mint egy eszközként áll ma már rendelkezésre, hogyha nem jön a baba, tehát hogyha legalább egy évig sikertelen próbálkozás és mégis aktív szexuális élet ellenére, természetesen fogamzásgátló nélkül fennáll egy olyan élethelyzet, hogy nehezített fogamzás áll fönn, akkor ma már az asszisztált reprodukciós eljárások, ami egy nagyon nagy tág fogalom, hiszen esetleges fennálló nehézségek, reprodukciós rendszer problémáinak a korrekcióján túl a mesterséges eljárásokig, és abban is többféle van, ezt a technológiát mind magában foglalja, vagyis egyszerűen szólva azt az orvosi segítségnyújtást foglalja magában, ami lehetőséget és segítséget ad babára vágyó pároknak ahhoz, hogy ők is szülővé, és ők is gyermekes szülővé váljanak, vagyis megszülessenek a vágyott és a tervezett gyermekeik.
Mennyire tehető azoknak a pároknak a száma, akik ilyen módon segítséget kérnek?
Úgy tűnik, hogy nem kevés ez az érintettség, és ez nem csak Magyarországon, hanem azt mondhatom, hogy egy ilyen 10-15%-os, tehát a populációnak a 10-15%-os érintettségét jelöli. A nyugati társadalmakban magunkat is, közép-kelet-európaiakat ebbe a érába sorolva, Magyarország tekintetében egy olyan 150 ezer pár és egy olyan 300 ezer ember az, aki érintett e tekintetben. Tehát rendkívül komoly előfordulás van Magyarországon is e tekintetben, és szükség van az orvosi segítségnyújtásra.
Én úgy gondolom, hogy van az a szép magyar közmondás, hogy épp testben, épp lélek, mert a test és a léleknek harmóniában kell lenni egymással, kölcsönösen visszaadnak egymásra, de inkább megfordítanám, hogy talán az épp lélek a fontosabb, hiszen ha valakinek valamilyen lelki betegsége van, az testi bajokban is szomatizálódik, megjelenik fizikai tünetekben, gondoljunk akár a rákra, akár cukorbetegségre, akár gyomorfekére, lehetne talán még sorolni bőven. És úgy tudom, hogy ezt felvették a meddőség okai közé is, a lelki bajokat.
Igen, tehát a pszichoszomatika, mint disziplína, mint tudományág, ez ma már az orvosi egyetemeken egy nagyon fontos terület, és ezt tanítják, tanulják a hallgatók, úgyhogy természetes, hogy a gyakorló klinikumban lévő orvosok ezt a szemléletet képviselik. Így aztán a reprodukciós centrum klinikai vezetése és osztozkodik ebben a szemléletben, ezért van helye nem csak pszichológusnak, hanem lelkipásztornak is abban a munkában, abban a közös útban, hogy gyermekre vágyó párokat, ők az orvosi eszközkészletükkel, és én pedig, mint lelkipásztor, a pszichológus pedig, mint pszichológus, a magunk eszközkészletével hozzásegítsük, hogy valóban beteljesedjenek a vágyott és remélt megszületendő gyermekek az életükben. Amiről szó volt, hogy épp testben, épp lélek, és hogy mennyire összefügg ez a kettő, ezt nem is kell különösebben hangsúlyoznom, de hadd hozzam be a saját példámat e tekintetben is. hiszen mindig akkor érzi magát leginkább elhívottnak egy személyes, és képviselni van, amit, hogyha maga is személyes érintettséggel bír, és én is így vagyok ezzel. 40 éves voltam, amikor megfogant a gyermekem, tehát orvosi értelemben a 35 év egy nőnél az, amikor már forduló ponthoz érkezünk, hiszen a teremtettségből fakadóan mégiscsak úgy vagyunk kalibrálva, hogy a női funkciók addig sokkal gazdagabban és egészségesebben működnek, és onnantól kezdve pedig mégiscsak egy hanyatlásnak indul, és e tekintetben a lelki egészség rendkívül fel tudja erősíteni, vagy adott esetben rontani tudja azt az élethelyzetet, ami 35 éven túl már egyébként is nehezített pálya van, mert hogy biológiailag is korlátozott élethelyzettel állunk szembe, és még hogyha további lelki tényezők akadályozzák, vagy nehezítik ezt a megfoganást, akkor bizony a sikertelenség tovább folytatódik. Ezzel szemben az a cél és az a remény, hogy azt az orvosi segítségnyújtást, amihez hozzám segítik a párokat, mi a lelki egészség megtartásával és a lelki egészség megőrzésével eredményesebbé tudjuk tenni azokat a beavatkozásokat, és ezáltal akár még a természetes úton való megfogadáshoz is hozzásegítjük a párokat, az érintetteket.
A doktori értekezésedet ebben a témában írtad, a meddőség okai közé, tehát ezek a lelki problémák is hozzátartoznak. Miket derítettél ki?
Igen, a kutatásom a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében zajlott, vagy az ő keretei között, ugye itt történt a doktori iskola, klinikai páciensek körében, vagyis asszisztált reprodukciós folyamatban, eljárásban résztvevő nőket vizsgáltam, a pszichés tényezőket, számos pszichés tényezőt, tehát nem csak a egyéni jól létüket, hogy szorongóak vagy depresszív hajlamúak hanem a párkapcsolatra vetült stresszállapotukat, sőt még a munkakapcsolatra, munkakörülményekre vetült stresszállapotukat, és a nagyobb családban, baráti körben érzékelhető társas kapcsolódási viszonyaikat, és nem mellesleg az orvosi környezetben érzékelt segítségnyújtást, tehát szupportív erő megnyilvánulásának a hatását is vizsgáltam, hogy ezek a tényezők vajon hogyan befolyásolják azt, hogy egy nő eredményesen reprodukciós eljáráson vesz részt, vagy pedig egyszerűen ugyanazok a biológiai körülmények, a legjobbak, a legoptimálisabb biológiai körülmények állnak fönn, hiszen klinikai körülmények között végzik ezeket, és egyik esetben sikeres, másik esetben nem. Vajon mi lehet ennek az oka? És az az eredmény született, egyébként nem meglepő módon, megfoganást megelőzően. A szorongás az nagyon komoly gátló tényezőként jelenik meg már a természetes megfoganás, és aztán az orvosi beavatkozás tekintetében egyaránt. Tehát a különösen is nagy hangsúlyt kell fektetnünk a leendő kis mamák tekintetében, hogy ők egészséges, lelki jól létben éljék magukat, és ez mint lelkész, én úgy tudom őket segíteni, hogy az Isten igéjét hirdetem, az Isten szeretetét hozom egészen közel, ezt ige olvasásával, bibliaórás közösségekben, Isten tiszteleteken való részvétellel, és persze egyéni életutak lelki gondozásával. Tehát egy-egy párnak, egy-egy érintett fiatal hölgynek lehetősége van velem négy szemközti beszélgetésre, és ezeken a legbensőbb lelki beszélgetéseken próbáljuk feltárni azokat a tényezőket, azokat a elakadási pontokat, ami esetleg őt zavarhatja, gátolhatja, hogy az ő lelki egészségét, az ő jóllétét megélje, és lelkipásztorként én azt az eszközt hozom be, hogy amiben erőtlenek vagyunk, azt az Úristen majd ő maga erejével és az ő magára szeretetével kipótolja. Tehát egy nagyon nagy üzenet számomra, vagy általam képviselve nem az egyéni képességeket próbálom minél hatékonyabbá tenni, ez a pszichológus kolléga asztala, sokkal inkább arra fókuszálok, hogy azt állítom középpontba, hogy a magunk töredezettségét, a teremtésből fakadó Isten előtti alázatosságot vigyük mindannyian Isten elé, és az élethelyzetet is, ami éppen a baba várás, a babáért való könyörgés, és az imádság legyen az a kapcsolódási pont, és az igében való elmélyülés legyen az a csatorna, ami felszabadítja a Szentlélek közösségét a tekintetben, hogy valaki szabaddá legyen, jól érezze magát a saját bőrében. Mert aki magát jól érzi a saját bőrében, és hálásan tud a saját életére tekinteni, az igenis jól tud lenni aztán a párkapcsolatában. Tehát ez hatással van a párkapcsolatra. Én bízom abban, hogy az én szolgálatom kapcsán azok a fiúknak, akiknek a lány párjait, tehát a feleségeit esetleg pásztorolom, azok nagyon hálásak nekem a tekintetben, hogy az asszonykák a párkapcsolatban sokkal bizalmasabbak, sokkal befogadóbbak, sokkal elfogadóbbak, mert az Isten szeretete szépíti és lágyítja az életét, és formálja az életét a kegyelem által, vagy az életüket a kegyelem által, és különös nagy kegyelem az, amikor együtt tudunk egy párral imádkozni a gyermekért, és ez a lelki állapot igenis megágyaz ahhoz az élethelyzethez, hogy aztán befogadóvá tudjon egy nő válni, és elengedje a megfelelés kényszerét, hogy mi mindent kell még megtenni, és akár a férje felé, akár az orvosi beavatkozás felé teljesen oda tudjon fordulni, és elfogadja azt, ami éppen benne van, és Isten kegyelmének beáramlásaként élje ezt. Tehát ez az én szolgálatom, és én ebben nagyon elhivatott is vagyok, és nagyon szép eredményeket is látok. Tehát Isten kegyelméből most már ez egy jó néhány kisbabának a megfoganásánál is sikerült asszisztálnom, és Isten kegyelméből már megszületnek némelyek.
Nyilván azok a párok, akik hozzád fordulnak, nem mint hívők, nem mint fogadják, hogy az Úristennek a segítségére számíthatnak. Meg tudod őket győzni, és volt olyan eset, amikor valóban egy nem hívő pár megtért, és természetes módon babája született?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy hívő, ki az, aki hívő, és ki az, aki nem hívő, mert valahol én azt mégis úgy érzem, hogy a hitet, azt Isten belénk ülteti már a teremtettségben. És egyetlen egy párra, vagy egyetlen egy általam pásztorolt személyre se szoktam kategóriával gondolni, hogy hisz, vagy nem hisz. Ugyanis aki elfogadja az én pásztori szolgálatomat, azon minden azt érzem, hogy nagyon nagy kérdéssel van Isten felé, miért pont én, miért pont mi, hogyan engedheti ezt meg az Isten, ha Isten az élet ura. És ez mindig végig kíséri a szolgálatot, akár gyakorló keresztényjel van dolgom, akár pedig mondjuk azt, hogy kicsit távolabbról nézi az eseményeket, éppen érintett személy. De az a tapasztalatom, hogy függetlenül attól, hogy van-e gyülekezeti vagy Istennel kapcsolatos előélete, ha a kritikus élethelyzetben, mert ez egy nagyon kritikus élethelyzetben, amikor bekerül valaki az orvosi ellátásba, az nem csak az az egy év, amit a definíció megfogalmaz, hogy legalább egy évig sikertelen próbálkozást kell megelőzze ahhoz, hogy az orvosi ellátást megkaphassa. Többnyire nem egy év után érkeznek meg a párok, hanem jó néhány év után. Vagyis egy ilyen nehéz hullámvasút, érzelmi hullámvasút az ő életüknek a szakasza, amikor számos remény és reményvesztettség követi egymást. Úgyhogy érzelmileg, lelkileg kizsigerelt és nagyon összetört emberek kerülnek az én kezem közé. Mégis azt érzem, hogy ha az ember hitelesen, jó szívvel, de határozottan el tudja mondani egy bizonyos élethelyzetben, ebben a bizonyos élethelyzetben, hogy az Istennek terve van veled. És az Isten az élet ura, aki adja a gyermeket, és gyere, imádkozzunk ezért az Istenhez, mert ő fogja a méhet megnyitni, és ő fogja az életet megújítani, a te életedet, hogy befogadó legyél, a te férjedet, hogy ő is átadó tudjon lenni, hogy élet átadó tudjon lenni, és hogy a ti párkapcsolatotokat, hogy megáldott tudjon lenni. Ha ezt az ember hitelesen el tudja mondani, függetlenül attól, hogy van-e előélete az Isten kapcsolatával, sorsfordító tud lenni. És igen, emberek ott oda tudnak fordulni az Úrhoz. Talán az kevésbé jellemző, hogy korábban távolabbról tekintő személy hitben nagyon gyakorlóvá válik, de az igenis mindennapos tapasztalat, nem túlzással mondom, hogy mindennapos tapasztalat, hogy valamikor hitben járó, és aztán felnőttségében nagyon lazák szálakkal kötődő Isten kapcsolat, az igenis nagyon erősen újra tud élni. A hite az megújult életet tud élni akkor, hogyha a kritikus élethelyzetében elhangzik az Isten szeretetéről szóló evangélium, és a személyes megszólítást tud nyerni. Most hadd hozzak föl egy példát. A napokban hallottam valakitől, hogy amióta a te alkalmaidra járok, és amióta kíséred az életemet, azóta minden Isten tiszteleten ott vagyok. És több ilyen történetem van. És persze van olyan is, aki meg azt mondja el, és ez szintén a szolgálatom a gyümölcset, ha mondhatok ilyet, és én ebben eszköz vagyok, tehát az Isten kegyelmének hordozója. Úgy szeretem hallgatni, amiről te beszélsz, mert az életemet az jó irányba viszi. Érzem azt, hogy olyan jó ezt hallani, és olyan más, mint amiben én eddig benne voltam. Én igyekszem ezeket az embereket után követni, és becsatornázni a gyülekezet közösségébe, és nem mindig az a cél, hogy a református közösségbe kerüljön, persze én reformátusként nyilván azt képviselem, a református felekezetet, de az elsődleges cél az, hogy az anya gyülekezetébe, ahova ő valaha valamikor kapcsolódott, megkeresztelték, esetleg házasságot kötött, vagy ott van a lakóhelyénél, akkor oda találjon el, és persze még egyszer mondom, arra is van bőven példa, hogy soha semmilyen közösséggel nem volt kapcsolata, és akkor én ezt határozottan a református közösségbe invitálva hívom, hogy jöjjön és élje meg az Isten kegyelmét, akár gyülekezet közösségében is.
Valóban így van, hogy aki oda kerül már ebbe a centrumba, nagyon sok szenvedésen megy keresztül, és azt szokták mondani, és valóban ez azt hiszem így is van, hogy az élet nagy krízisei az Istenhez visznek közelebb, a szenvedés az Úristenhez térít minket. Gondolom, hogy nagyon sok szép történeted van arról, amikor visszajelzést kaptál, hogy mennyi szenvedés után megszületett a baba.
Hát ilyen bőven van, most talán kettőt osztok meg itt a hallgatósággal. Az egyik nagyon kedves történetem az az, amikor fiatalasszony nagy csütörtökön megszólított engem. És azt a kérdést tette föl, hogy hol van az Isten. Nem is tudtam pontos választ adni ott nagy csütörtökön, mert ritkán van az, amikor ennyire konkrétan így a ünnepkörhöz kapcsolódóan is összeilleszkednek a dolgok, és persze beszélgettünk ott, és az életéről is, meg a nehézségeiről is, és az egészet igyekeztünk Isten elé vinni, hiszen egy hívő asszonyról van szó, de valahogy mégis éreztem a beszélgetés után, hogy nem adtam át a lényeget. Nagy pénteken, másnap fölhívtam ezt a hölgyet. És amikor fölhívtam őt, akkor azért az én nagy csütörtöki hosszú imádságom és a nagy pénteki meghalás történet azzal a reménységgel, hogy harmadnapon van feltámadás. Ennek a lelkisége mind bennem volt, és úgy teljesen átjárt ennek a reménye, hogy halál után van feltámadás. És ezt megosztottam ezzel az asszonnyal, hogy nem öncélú a szenvedés, hanem az életbe torkollik. Isten újjáteremt minket, és hagyja, hogy Isten újjáteremtse az ő életét, és fogadja el az Isten szeretetét, mert Isten munkálkodik az ő életében, és az ő párkapcsolatában, és az ők szerelmükben. És higgye el, hogy Isten életet ad számukra. Beszélgettünk, sírtunk talán mind a ketten ott a telefonban. Ez a kis mama néhány hónap múlva egy gyermeknek fog életet adni. És jár a saját gyülekezetébe. Hűségesen, és hallgatja az én szolgálataimat nagyon-nagyon-nagyon hűségesen, mert ez a kettőnk kapcsolatában sorsfordító lett, minden általam szervezett alkalmon ott van, és hallgatja, és imádkozunk. Most már nem csak az övéért, hanem másokért, hogy mások is megértsék ezt, és elfogadják. Van egy másik nagyon kedves élményem, amikor valaki behívott a leszívását követően, tehát a petesejt leszívását követően, kettő volt ez választva, mert egy nőgyógyászati betegségben szenved, és a petesejt leszívás és a beültetés az két külön napon történt. Nem érezte jól magát, amikor a petesejt leszívás történt, és bent feküdt ott a pihenő szobába. És ott volt egy másik lány is, és a másik lánynak meg akkor volt a beültetése, mert neki aznap történt. És ahogy én oda bementem a szobába, a pihenőszobába, akkor az egyik lányhoz, akinek életét követem, a másik lányt nem ismertem, és mivel ez egy állami intézet, én akkor megkérdeztem tőle, hogy esetleg nincs ellenére, ha imádkozunk. És ez a lány akkor megszólított, hogy ó, de hogy, sőt, akkor kérné, hogy ő érte is imádkozzunk. Úgyhogy ott hárman föléjük hajoltam, odahúztam a széket kettőjük közé, és úgy mind a kettőjüknek a kezét megfogtam, és úgy összekapaszkodtunk, és úgy oda tettük úgy mindenünket Isten elé. Az egyik lánynak azt, hogy annyira rosszul volt, hogy majdnem elájult, és hogy Isten adjon erőt a felépüléshez, a másik meg ott volt. Hittük és vallottuk, hogy abban az áldott állapotban, hogy már az élet kezdődik, csak az Isten áldása, kegyelme kellett hozzá. És könyörögtünk, és mindent odaraktunk. És az a lány, akit életemben akkor láttam először, olyan forrón szorította a kezemet, hogy erre most is emlékszem, és arra is emlékszem, hogy milyen nyugalom és békesség hagyott el minket utána, amikor ez úgy befejeződött. Bejött egy kis asszisztens, és olyan meglepődött, hogy mi történik itt, de úgy látta, hogy valami különleges, és meg sem mert mukkanni, hanem csak érezte a szentségét annak a pillanatnak. Néhány nappal később ezt a lányt fölhívtam, és azt mondta, hogy rendkívüli hálával tartozik nekem, mármint a beültetés alatt álló lány, mert hogy az ultrahang is azt mutatta, hogy elkezdődött az élet. Soha előtte, soha utána mi nem találkoztunk. De ott akkor Isten oda vezetett engem, hogy ki kellett mondanunk, hogy tegyünk le mindent az ő kezébe. És abban a pillanatban áldás kísérte az ő útját, és hiszem és vallom, hogy annyit imádkozom ezekért a megfogant életekért, kísérve az ő útjukat imádságban. És hiszem és vallom, hogy Isten nem veszi el az ő kegyelmét és kezét ezekről az életekről, és az imádság nem hullik a semmibe, hanem megtart, és erőt ad a későbbiekben is.
Köszönöm szépen, Enikő, nagyon szép végszót mondtál, és azt kívánom, hogy ezt az Isten áldotta szolgálatot még sokáig folytathast. És bizonyára vannak olyan hallgatóink, akik maguk vagy ismerőseik révén szeretnék igénybe venni. Mondjunk valami elérhetőséget, hol keressék ezt?
A Semmelweis Egyetem asszisztált reprodukciós centrumának arc, ahogy a kezdőbetűket egymáshoz olvassuk, mint egy mozaik szóként, ennek az intézetnek a honlapján a kórházlelkészi szolgálat a személyemmel képviselve van. Ott minden elérhetőség, telefonszám, e-mail cím hozzáférhető, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy jó szívvel keressenek, ugyanis elérhető vagyok, és igyekszem segítségére lenni azoknak, akik szükségben vannak ebben az élethelyzetben.
Köszönjük szépen, és a Mária Rádió hallgatói családja nevében szívből kívánjuk neked, hogy az Úristen minden áldott nap legyen veled, és legyen azokkal, akiknek te segítesz.
Köszönöm szépen.
A Lelki Egészség napjának alkalmából Miklódi Márta önkéntes riporterünk beszélgetett dr. Lakatos Enikő református kórházlelkésszel, a mentális egészségtudományok doktorával.
Kedves hallgatók, Hegyesi Zita vagyok, a Nappali című műsor házigazdája. A következő epizódban a hála kerül a középpontba. Kovács Dániel lelkipásztorral és Körmendi Zeidle Zsófia kóccsal beszélgetünk a hála szerepéről a keresztény ember életében. Várjuk Önöket a Nappaliban október 11-én 16 óra 35 perc.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Szent Mise a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájának búcsú